Kár lett volna kihagyni ezt a utolsó éneket. Nagyon szép volt, és köszönjük ezt a csodálatos zenét. Az Úr teremtette a zenét is, azért, hogy ezzel is éljünk, és dicsérhessük őt, és ezzel is üzeneteket adjunk át, és őtőle van minden. Gyertek, álljunk föl az Úr előtt, és szeretnék egy nagyon rövid verset olvasni a római levélből. Olyan szépen összeáll a római sorozat. Lassan a végére érünk, és most egy karácsonyhoz nagyon kapcsolódó mondatot szeretnék olvasni a 15. részből, és a 12. verset. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 15. rész, 12. vers. Ézsaiás pedig így szól. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most a te színed előtt, és köszönjük neked, hogy megismertetted magadat velünk, és hogy úgy láthatunk téged, amilyen vagy, Úrnak és Királynak. És köszönjük neked, hogy úgy élhetünk, hogy benned reménykedünk, és ma is azért jöttünk, mert csak benned van a mi reményünk. Te vagy az, aki életet tudsz adni nekünk, aki szeretetet, aki békét tudsz adni, aki örömet tudsz adni. Jövünk most eléd, és megnyitjuk a mi szívünket. Kérlek, hogy szólj hozzánk a te ígéden keresztül. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. 700 évvel ezelőtt, körülbelül, Ézsaiás prófétált Jézus Krisztusról, és mindent pontosan leírt, hogy mi fog történni. És ha valaki veszi a fáradtságot, és ezt a gondolatot nem csak úgy elengedi a füle mellett, hanem azt mondja, hogy ennek utána járok, és megnézem, akkor azt tudom mondani, hogy számíthatsz arra, hogy Isten nagyon erősen meg fog ragadni téged. Meg fogod érteni az ő kijelentését, hogy ez nem egy mese, amiért most mi itt vagyunk, hanem a hatalmas Isten jött el közénk azért, hogy nekünk életet adjon. 700 évvel ezelőtt Ézsaiás ezt pontosan megprófétálta. A kérdés az, hogy 2000 évvel ezután mi most itt Európában, mit gondolunk mindenről, akik mi utána vagyunk, és most már azt is mondhatjuk, hogy olyan korban élünk, ahol a történelemről most már tudományosan gondolhatunk, és olvashatunk, és mindent megtudhatunk. Mi van a mi gondolatainkban? Mit ünneplünk karácsonykor? Bizonyára ti is találkoztatok sok-sok üzenettel mostanában, a rádióban, tévében, itt-ott barátoktól, hogy a szeretet ünnepét ünnepeljük, a családnak az ünnepét. Aztán azt is sok helyen hallottuk, hogy mit hozott a Jézuska, és hogy milyen ajándékokat kaptunk, és hogy hogyan is tekintünk Jézusra. És itt ebben az igében valami egész másról olvasunk. Ebben az igében arról olvasunk, hogy hajtás sarjad Isai gyökeréből, és ez egy olyan hajtás, amely népek uralkodójává lesz. Egy olyan személyt ünneplünk, aki az egész világnak, az egész mindenségnek az ura. És azt mondja itt Isten igéje, hogy benne reménykednek a népek. Benne reménykednek a népek. Úgy elgondolkoztam róla, hogy mi maradt mindebből az üzenetből itt Európában, és azt látom, hogy karácsonykor, igen, előjön az a vágy bennünk, a szeretet iránti vágy, hogy vágyunk arra a szeretetre, ami az Istentől van, vágyunk a békére, vágyunk az örömre, a boldogságra, szoktuk mondani, hogy áldott karácsonyt kívánunk, békés karácsonyt, ezt nagyon sokaktól hallom, olyanoktól is, akik tudom, hogy nem járnak Istentől, Istennel. És vágyunk a reményre. Ilyenkor talán ott van mindenkiben a vágy, hogy na majd valahogy, majd máshogy lesz. És most, amikor összejövünk karácsonykor, akkor valami változni fog. És azt szeretném mondani, hogy bárhogyan vagy most itt, hogyha fölfedezed magadban ezt a vágyat, a szeretet utáni vágyat, a béke utáni vágyat, az öröm utáni vágyat és a reménység utáni vágyat, akkor ez azt jelenti, hogy Isten dolgozik benned. És azt jelenti, hogy Istentől van ez a vágy benned. Hidd el, hogy ez nem normális ebben a világban. Ez nem olyan természetes. Sokszor azt gondoljuk, hogy dolgok olyan természetesek, de nem olyan természetes, hogy az emberben ott van ez a vágy. Hanem ez is Krisztusról, ez is Istenről beszél, hogy ő teremtett téged, hogy ő az, aki életet adott neked, és ő egy egészen más életet képzelt el, mint amit itt a Földön most az emberiség él. Valakivel beszélgettem, egy tanítónővel, aki éppen egy ajándékot akart adni egy tanítványainak azzal, hogy elviszi őket egy utazásra, és az egyik szülő mondta, hogy hát nem nagyon örül neki, mert kicsit fél a terrorizmustól, fél ezektől, hogy mi lesz, hogyha elutaznak. És akkor szomorúan mondta ez a tanár, egy hittantanár volt, hogy pedig azt hittük 20 évvel ezelőtt, hogy talán már jobb lesz. És most meg ott vagyunk, hogy egy ajándéknak, azzal, hogy elutazunk valahol, nem is tudunk már örülni, mert nem merünk kimozdulni otthonról. Isten ültette ezt a vágyat a te szívedbe. És hogyha itt vagy, és ott van benned, és lehet, hogy egy kemény csávó vagy, vagy azt mondod, hogy engem ezek nem érdekelnek, de mégis, ha beletekintesz a szíved mélyébe, vágysz ezekre a dolgokra, a szeretetre, az örömre, a békére és a reménységre, akkor tudjad, hogy ez Istentől van. Ez a vágy, ez Istentől van. És Isten hív téged. De mi akkor a baj? Miért nem megy ez a dolog? Hiszen azt tudom nektek mondani, hogy ahogy járkálok a világban, és ezt szerintem ti is ugyanígy tudjátok mondani, hogy mindenki erre vágyik. Mindenki erre vágyik. Mindenki úgy van vele, hogy de jó lenne, hogyha nagyobb lenne a békesség, hogyha több lenne a szeretet. És mégis azt látjuk, hogy így az emberek nem tudjuk ezt előállítani. Úgy tudnám ezt mondani, hogy emberi módon ez lehetetlen. És ez ma a második üzenet Isten igéjéből, hogy ezt a 4 dolgot, a szeretetet, az örömöt, a békét és a reménységet, azt emberi módon nem tudjuk megvalósítani. És nem is természetesek ezek. Sokszor talán ma sok ilyen irányzat van, amelyik azt mondja, hogy azért mégis az ember jó, és talán jó dolgok is jöhetnek az embertől, és vannak olyanok, akik humanisták, és úgy gondolják, hogy lehet így élni, és sok embert ismerek, akire azt tudom mondani, hogy ha most mint embert nézem, akkor nem, hogy rosszabb lenne, mint egy hívő ember, hanem tisztességesebben él. És vágyik dolgokra. És azt látom, éppen egy régi barátommal beszélgettem egyszer, és küldött egy olyan üzenetet, hogy ő keres valamit. Ő egy nem hívő ember, és nem értettem, hogy mit keres. Beszélgettem, nagyon nehezen mondtál a dolgokat, lassan beszélgetünk, és arra jöttem rá, hogy keres egy embert, akire úgy tud nézni, hogy tényleg egy jó ember. Furcsa volt. És aztán úgy kezdtem rájönni, hogy hát ez az ember, ez Jézus Krisztus. Értsétek jól, ő emberré lett. Ő őt keresi, de nem tudja. Azt mondta, nem, tehát nem ilyen egyházi dolgokat, ő csak egy emberséget keres. És tudjátok, azt látom, hogy bármennyire is jó ember, és bármennyire is törekszik a jóra, kiüresedett az élete. Gondolkoztam azon, hogy milyen példát is lehetne erre mondani, és az jutott eszembe, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, hogy mi a különbség a termálvíz, a gyógyvíz, meg a meleg víz között. Mi a különbség, hogyha elmentek valahova wellnessezni, mondjuk egy karácsonyi wellnessre, hogy termálvíz, gyógyvíz, meleg víz. Mert ugye bementek az úszodába, beültök a medencébe, elfekszetek, és meleg víz van, de van különbség. A meleg víz, a termálvíz, meg a gyógyvíz között. Hát én nem vagyok ennek nagy tudója, csak én nagyon picit jártam utána, ugye, hogy a termálvíz az a víz, ami hát amit a természetből jön, amit én azt mondom, Isten ajándéka, tudjátok, van az a 9 dolog, hogy ki hogyan ismeri fel, hogyan kapcsolódik Istenhez, gyönyörködünk a természetbe, és képzeljétek el, hogy Isten úgy teremtette itt a magyarországi területet, hogy itt a geotermikus gradiens az kisebb. Nem tudom, hogy ez kit hoz lázba. Na, azért vannak hasonszőrű, igen. Ez azt jelenti, hogy Európában 33 méter per Celsius fok a geotermikus gradiens, ez azt jelenti, hogy ha mész lefelé, 33 méterenként 1 fokot emelkedik a hőmérséklet. A Magyarországon ez 20. És ezért van az, hogy nálunk ilyen sok gyógyfürdő van, vagy termálfürdő van, és ilyen értelemben, tehát a termál az az, amikor az Isten melegíti föl a vizet. Én úgy mondom, lehet, hogy egy tudós másképp mondaná. A meleg víz az meg az a víz, amit az emberek melegítenek, mert szerintem rengeteg uszodába el tudunk menni, mindig van egy kis melegvizes medence, de hát az attól még nem termál víz. De az az igazság, hogy tulajdonképpen beülsz, nem tűnik föl különösebben, hogy most ez termál víz, vagy nem, nincs. Ha nincs ráírva, akkor nem veszed észre. A gyógyvíz, az meg még egy kicsit több, nagyon sok termálvíz gyógyíz, aminek van valami gyógyító hatása is. Na, ezeket nem tudjuk milyen könnyen észrevenni, viszont van azért nagy különbség, és én most egy gyógytermálvízről szeretnék nekem beszélni, nem tudom, tudtok-e mondani ilyen gyógytermálvizet mondjuk Magyarországon, Sárvár például, vagy Hévíz, vagy ilyen helyek, hogy erről szeretnék egy picit beszélni, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, ezt én nem tudom, úgyhogy ha valaki tudja, akkor segítsen ki, hogy Hévíz például mióta használják a Hévízt. Hát szerintem jóval, nem tudom pontosan, de szerintem már az is, hogy már rómaiak is használták, de az biztos, hogy már amikor Keszthelyt alapították, már ott a reformkor előtt már bőven használták. Aztán még mondhatnánk sok-sok területet, ahol nagyon régóta használják. Lehet, hogy nem is tudjuk, mert nem voltak írásos források, de használták. Tudtok-e olyan melegvizes medencét mondani, mondjuk bárhol, tehát ami nem termálvíz, amit mondjuk tudjátok biztos, hogy 200 éve már ott használják azt a medencét. De voltak egyébként, a római korban is voltak melegvizes medencék, mert ők az nagyon értették, ugye jöttek Rómába például, jöttek le a hegyről, ugye a víz, csatorna, minden, ott kazán fölmelegítették, tehát már akkor is használják azt azóta. Miért nem? Hát, emberi készítmény volt, emberek csinálták, emberek lerombolták, nem működik már. De a termálvizet, azt viszont soha nem fog elmúlni. Azt Isten adta nekünk. És tudjátok, azért mondom ezt a példát, és szeretném, hogy talán, ha emlékeztek el a termálvíz, gyógyvíz, melegvízre, akkor jusson eszetekbe, hogy itt valami ilyesmiről beszél az Isten. Ugyanis én azt mondom, hogy szeretetet, békét, boldogságot és reményt lehet azért ebben a világban itt-ott kapni. Nem mondom azt, én nem gondolom, hogy hát csak Istennél lehet valamiféle szeretetet, kis reményt, kis békességet. Még az orvosnál is lehet, bemegyek, és az orvos azt mondja, hogy hát a maga betegségre megvan a gyógymód. Hát akkor a reménységgel fog kijönni, hogy jaj, nem kell ehhez hívőnek lenni, hogy legyen valami kis reménység. De tudjátok, ezek a reménységek, amik így emberi dolgokból jönnek, ezek elmúlnak, ezek kiüresednek, ezek nem tudják adni azt, amit az Isten tud adni. Úgy tudnám ezt mondani, hogy ha én beülök egy ilyen melegvizes medencébe, akkor ha áramszünet lesz, vagy elfogy a gáz, vagy mit tudom én micsoda, csődbe megy a Sopronban nemrég a leggyönyörűbb szálloda, a Fagusz szálloda, csődbe ment. Képzeljétek el, hogy karácsonykor, aztán pont egy éve volt, jöttek az emberek, és kofferral kiszálltak, és be volt zárva. Nem szóltak nekik, 3 nappal ezelőtt csődbe ment, és aztán mesélte a soproni barátom, hogy ott szaladgáltak a kofferos wellnessező emberek, és próbáltak mindenféle helyekre valahogy beszuszakolni magukat. Tehát egy beülsz egy melegvizes medencébe, lehet, hogy egy darabig jó lesz, de nem fogja azt adni. De van még egy sokkal súlyosabb hatás is, a gyógyvíz, ugye az egy olyan dolog, amiben az ember egyszer beül egy 5 percre, kijön, és már makkegészséges lesz. Nem? Hát nem ilyen ez a gyógyvíz, hanem abban sokat kell időzni, persze nem túl sokat. Egyszer emlékszem, hogy Gyulán voltunk, és nem vettük észre, ott kártyáztunk, sakkoztunk, több órát meg voltunk, aztán jövünk ki van írva, hogy 20 percnél többet nem szabad bent. Gondolom, akkor ez durva, de nem ez a probléma, hanem hogy azért ott sokat kell lenni abba a gyógyvízbe, és mikor veszem észre a hatását? Hát majd esetleg nyugdíjas koromban nem lesz a reumám, vagy nem tudom én micsoda, de ha én csak egy ilyen sima meleg vízbe ücsörögtem, akkor már késő lesz. És hogy jusson ez eszetekbe, hogy arról, amiről itt Isten beszél nekünk, erről a békéről, boldogságról, reményről. Azt mondja, hogy a reménység Istenem, mert ez jön utána, a reménység Istene pedig töltsön be titeket hitben teljes örömmel, békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez egyedül az Istennél van, igazán. Tudsz találni kisebb ilyen reményeket, tudsz találni olyan dolgokat, amik valami módon azért ezeket betöltik. De olyat, ami valóságosan betölti az életedet, sehol nem tudsz találni. Ez Istennek az üzenete. A római levélben most már nagyon a végére járunk, hogy az első 11 versben volt, vagy részben volt szó az evangéliumról úgy általában, utána volt szó a kapcsolatokról, utána volt szó a befogadásról, emlékeztek háromszor is, hogy ezt mennyire fontosnak érzi Pál, hogy fogadjuk be egymást, és ennek a gyakorlati résznek a végén pedig úgy mondanám, hogy a lelki békéről van szó, amit úgy lehetne lefordítani, hogy az evangéliumnak a bennünk levő munkája, célja, hogy mit tud elérni bennünk az evangélium. És tudjátok, ha találkozunk az Istennel, ha találkozunk az ő örömhírével, akkor azt mondja Isten igéje, hogy egy igazi, elmúlhatatlan békességet, egy elmúlhatatlan szeretetet, örömöt és reménységet kapunk. Ez az evangéliumnak az igazi célja bennünk. Tudjuk, hogy velünk is van az evangéliumnak egy célja, mégpedig, hogy a hit engedelmessége, hogy engedelmeskedjünk az Istennek, de bennünk az evangélium ezt végzi el. Ezt mondja itt Istennek az igéje. Ő tölt be örömmel, és békességgel, és reménységgel, és nem a világnak a különböző dolgai. Ha van neked ilyen reménységed, akkor legyen ez az üzenet ma neked az, hogy aláhúzva háromszor, vagy ötször, hogy az Istentől van, nem mástól. Hogyha pedig úgy érzed, hogy ez nincs, akkor Isten igéje mondja neked, hogy az Úrnál fogod ezt csak megtalálni. Kereshetsz egy tökéletes embert, kereshetsz egy tökéletes országot, ugye ahol mennek a menekültek, Svédországba, Kanadába, nem tudom. Kereshetsz sok mindent, tökéletes gyülekezetet, nem fogod megtalálni. És ha úgy vagy most itt, hogy talán megízlelted már ezt a békét, ezt az örömet, de talán most azt tudod mondani, hogy egy kicsit most fogyott belőle, vagy most egy kicsit kevés van. Akkor azt mondja Isten a mai napon, hogy gyere ő hozzá, gyere vissza hozzá. Kicsoda számodra Krisztus. Így megmosolyogjuk, hogy mit hoz a Jézuska, meg amikor ilyen dolgokat hallunk, de ha igazán magunkba nézünk, akkor hol keressük mi ezeket a dolgokat? Hol keressük a dolgokat? Keressük a megélhetésünkbe, keressük a sikereinkbe, keressük a biztonságunkba. Hol keressük? Mert alapvetően ez a világ pont ezt végzi velünk, hogy mutat nekünk ilyen kis békességeket, ilyen kis reményeket, ilyen kis örömöket, ilyen kis szereteteket. És azt mondja, hogy na ez az. És akkor arra rámozdulunk, és aztán tudjuk azt, hogy bár lehetünk bármekkora emberek, bármilyen sikeresek, nem fogjuk ezeket valahol megkapni. Kicsoda számodra Krisztus. Isten igéje ma azt mondja, hogy népek uralkodójává emelkedik, és hogy benne reménykednek a népek. Benne reménykednek a népek. Jézus, amikor itt járt, egy példát adott nekünk, és hogyha jó volt nézni, és köszönjük Sanyi ezt a videót, jó volt nézni, hogy kicsoda a mi Urunk. És hogyha most visszaidézitek egy kicsit a képeket, akkor talán Jézusra mondhatjuk, hogy igen, ő benne volt egy igazi békesség, volt benne egy igazi reménység, tudta, hogy hova megy, volt benne szeretet, volt benne öröm, mindazok ellenére, hogy ő egy ugyanilyen mocskos és kemény világban élt, mint mi vagyunk. Hogy mi lehetett ennek az oka. És szeretném csak felolvasni az Ézsaiás könyvéből azt a részt, ahonnan Pál idézett, mert itt egy pici választ kapunk erre, hogy azzal szemben, hogy a világnak a dolgait keresünk, és ezekbe találunk reménységeket, kis békéket, kis szereteteket, kis örömöket, hogy mi az, amivel Isten az ő fiát, amikor eljött, fölkente. Azt olvassuk az Ézsaiás 11-ben, az első 3, illetve a 10. verset fogom olvasni. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtással jött gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta. Azt mondja, a bölcsességnek a lelke. Bölcsességet kapott Krisztus. Azt mondja, hogy az értelem lelke. Értelmet kapott az Istentől Krisztus. A tanács lelke. Azt mondja, hogy tanácsot kapott az Istentől Krisztus. Azt mondja, az erő lelke. Erőt kapott Krisztus az Istentől. Az Úr ismeretének a lelke. Azt mondja, az Úr ismeretét kapta meg Krisztus. És végül azt mondja, hogy az Úr félelmének a lelke. Az Úr félelmének a lelkét kapta meg Krisztus. Nem tudom, találtok-e ebbe a hatba olyat, amiért most harcolnak az emberek itt a világon. Harcolunk-e az Istentől való bölcsességért, az Istentől való értelemért, az Isten tanácsáért, az Istentől való erőért, az Isten ismeretért és az Isten félelmért? Ez jön-e a csatornákból? Nem ez jön. Mindenféle más dolog jön. És azt nézzétek, hogy Krisztust felkente az Úr. És nézzétek, azt mondja, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Krisztusnak az volt a gyönyörűsége, az volt az öröme, hogy az Atyával kapcsolatban volt, és az Atyát félte, az Atyát tisztelte. És végül a 10. versben azt olvassuk, azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Azt mondja tehát itt az ézsaiási prófécia, hogy lesz egy nap, amikor mindenki Krisztushoz fog menni. Most ez még nincsen. De mi vagyunk a hírnökök. Mi vagyunk azok, akik tudjuk ezt, és hogy mi vajon ott vagyunk-e. Hogyha úgy érzed, hogy talán kevés van ezekből. Kevés van néha otthon, amikor kicsit összezőrrenünk. Kevés van a munkahelyen, amikor méltatlankodunk. Kevés van a karrierünkön, amikor nem érjük el pontosan azokat, amiket szeretnénk, és még sorolhatnék sok mindent, akkor nem-e az van, hogy valamit rossz helyen keresünk. És a karácsony, Krisztus földre jövetele azt üzeni nekünk, hogy figyeljetek, itt valami egészen más, valami paradigmaváltást kell csinálni. Valami szemléletváltást kell csinálni, mert mi figyeljük ezeket a nagy dolgokat, és vágyunk ezekre, és közben pedig Isten csöndesen elküldte az ő fiát, és azt mondta, hogy ő az. És aztán Krisztus népek uralkodójává lett. A római levélben itt a gyakorlati rész utolsó mondata egy áldás. Azt mondja, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez tulajdonképpen ugyanaz, amiről itt az Ézsaiás könyvében olvastunk, hogy Isten azt mondja, hogy ő ezekkel akar betölteni téged. Ő azt akarja, hogy te hitben teljes örömmel és békességgel legyél telve. És hogy ennek kapcsán, hogy örömet és békességet kaptál az úton, legyen benned egy erős nagy reménység. Ezt Isten adja. A mi részünk az egyetlen egy dolog ebben. És most visszakanyarodnék egy picit ehhez a melegvíz és hévíz vagy termálvízhez, hogy hova megyünk, hol akarjuk ezt megkapni. Mert Isten elkészítette az ő termálfürdőjét, az ő gyógyító vizét, ami kifogyhatatlan, ami évezredeken keresztül jegy, amíg ez a világ van, és hogyha megfizetjük, vagy hát mi nem tudjuk megfizetni az árát, mert ő kifizette az árát, tehát még ez se kell. Mert sokszor azért nem megyünk ugye jó helyekre, mert túl drága. De a legdrágább termálvizes fürdő az ingyen van. Isten azt mondta, hogy itt van, várlak benneteket. Ha oda megyünk, ott fogunk meggyógyulni, ott fogunk örömet kapni. De hogyha a világnak a meleg vizeit keresgetjük, ha ülünk egy kis meleg vízbe, a karriernek a meleg vizébe, egy kis biztonságnak a meleg vizébe, egy kis pénznek a meleg vizébe, egy kis nem tudom én mi csodának a meleg vizébe, ott ücsörgünk, akkor nem fogjuk megkapni. És Isten pedig azt mondja, és ez az áldás, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitbe teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Az Úr és Király Jézust ünnepeljük. Ő tudja csak betölteni ezeket. És ha úgy vagy itt, hogy nincs meg, akkor szeretném mondani, hogy nem tudok bonyolult üzenetet mondani, csak azt, hogy Krisztusban megvan. Ha Krisztust befogadod a szívedbe, ha Krisztushoz mész, ha igazán belemerülsz a Krisztusba, akkor ezeket megkapod. A 9. verstől szeretném olvasni befejezésül, hogy hogyan is boruljunk most az Úr elé, mint ahogy annak idején, amikor jöttek a megszületett királyhoz a bölcsek, és hozták az ő ajándékukat. Azt olvassuk, hogy a népek pedig irgalmáért dicsőítik az Istent. Dicsőítsük most az Urat az ő irgalmáért. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy ő irgalmas, és oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy Uram, szükségem van a te irgalmadra. És dicsőítelek, és magasztalak a te irgalmadért. Aztán úgy folytatja, hogy ahogyan megvannak írva, ezért magasztalnak téged a népek között, és nevednek dicséretet énekelnek. Nevének dicséretet énekel. Dicsérjük az ő nagyságáért most az Urat. Menjünk oda, és mondjuk azt, hogy Uram, te vagy a király. Te vagy a legnagyobb. Te vagy a gyógyító. Aztán úgy folytatja, ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Arra bátorít bennünket, hogy most együtt, ahogy itt összejöttünk, mert van egy dolog, amiben közösek vagyunk most itt. Azért jöttünk, mert fontos nekünk az Istennek a közelsége. És ahogy valaki itt az elején imádkozott, vagy mondta, nem tudom pontosan, hogy idejöttünk most ebben a rohanó világban, Szilárd volt. És megálltunk. És azt mondtuk, hogy fontos nekünk, hogy ide jöjjünk, mert fontos az Úr jelenlétébe lenni. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy itt van a gyógyítás. Itt van a gyógyulás, itt van az örömünk, itt van mindenünk. És végül a 11. vers, és ezt is mondja, dicsérjétek ti népek mind az Urat, dicsőítse őt minden nép. Dicsérjük őt az ő nagyságáért, az ő hatalmáért. Ez ma Istennek az üzenete, hogy ne különböző itt-ott levő melegvizekbe keresgessük ezeket a kincseket, hanem Krisztusban. Gyertek, hajtsuk meg most a mi fejünket, és valljuk meg az Úrnak, hogy ő hozzájövünk, és hogy benne van minden reményünk. És teljes hittel álljunk most meg előtte. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, és magasztalunk téged, és megvalljuk neked, hogy te vagy a király, és királyként ünnepelünk téged. És tudjuk, hogy te megígérted, hogy egyszer visszajössz, és akkor királyként jössz vissza, és elviszel bennünket. Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg nekünk, amikor más dolgokba kerestünk békét, örömet, szeretetet, reményt. Uram, tudjuk, hogy ezek csak nálad vannak, bár a világ sok mindent fölkínál, de mi nekünk arra van szükségünk, ami tőled van, ami nálad van, mert annak van csak gyógyító ereje a mi lelkünkre. Köszönjük neked ezt, Uram. Szeretnénk ezen az ünnepen a te dicsőségedre lenni. Szeretnénk, Uram, még ahol találkozunk a családjainkkal, a te örömedet továbbadni, azt a tőled való békét, a természet fölötti békét. Jöjjünk most eléd, és dicsérünk téged irgalmadért, dicsérünk téged a te szeretetedért, a te nagyságodért, dicsérünk a te önmagad valóért, aki vagy, Uram. Hálát adunk neked, hogy a te néped lehetünk. Ámen.